Kedves hallgatóink, Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével folytatjuk ezentúl a madárvárta sorozatunkat. Szervusz, Zoli!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Tömör, dagi, apró tyúkocska, ennivalóan aranyos madár. A latin neve is olyan, mintha egy ilyen rajzfilm figura lenne az Asterix Obelixből. Coturnix, Coturnix. Ez a fűrj.
Sokkal több ember ismeri, mint ahányan ismerik, főleg, hogyha nézünk ilyen régi magyar kosztümös filmeket, amiben a főhősök mennek a tájban. Ugye az agrárterületekhez hozzátartozik a nagyon jellegzetes hangja, pitypalaty, pitypalaty, pitypalaty. Mindig felhangzott, ma is azért hallani, de szinte soha nem lehet látni. Ez egy öklömnyi madár, ami elképesztő álcázó mintázata van, aki egy kicsit ismeri a madarakat, a fácán tyúkhoz hasonlóan álcázó, ilyen babos mintása tollazata, és alapvetően mindig próbál a növényzet takarásában élni. Eurázsiában és Afrikában él, Magyarországon nagyon megfogyatkozott, 24 és 36 ezer pár van. Ugye ez egykor nagyon kedvelt vadászmadár volt, tehát vadászták. Magyarországon 54 óta tilos vadászni, és 71 óta védett. A másik ilyen vadászható, egykor vadászható madarunk, ugye sajnos a természetvédelem veszélyeztetésén egy ikonmadar, ugye a fogoly, annak az állománynak a 91%-a eltűnt. Tehát ez alapvetően az agrártájhoz, tehát a gyepekhez, a pusztai élőhelyekhez, illetve a szántókhoz kapcsolódó kis madár, és az is különleges tyúkféleként vonuló. Hosszú távú vonuló, és egyébként az állomány megfogyatkozásának az egyik fő oka ez, hiszen nagyon kedvelt, tömegesen vonul, és hanggal nagyon könnyű csalizni, befogni. Ugye, amikor gyűrűzzük őket, akkor is alapvetően hanggal fogjuk, és egy alkalommal többet is lehet velük fogni. És a Mediterráneumban, mind az európai, mind az afrikai, és a Mediterráneumban hihetetlen nagyságban lövik, fogják most is a madarakat, és ez nyilván a fűrre is igaz.
Mindenki ismeri a fűrjet, hiszen sokan tenyésztik ma is, vagy hát én is láttam olyat háznál.
Igen, de jöttem, az a törpefűr és
az
a tojásait.
Az azt hiszem a japán fűrj.
Igen, és a tojásait árulják is.
Igen, ugye, a piacon nálunk is lehet
igen,
kapni.
Igen, meg szépészetre is használják, ugye nagyon pici, ilyen nagyon álcázó, hogyha az leteszi a talajra, nagyon fészkebbsevit, akkor gyakorlatilag nem veszi észre az ember.
Na de azt mondod, hogy a természetben is él, és mégis nem látjuk. 24 ezer, 36 ezer pár, az nem olyan kevés. Én soha nem találkoztam vele.
Nagyon
hol lehet őt látni, hol lehet?
Soha.
Hajnalban, vagy tehát éjszaka?
Egész nap. Tehát
és hova
ő virtigli nappali madár. Alapvetően ott van a gyepben, táplálkozik. Nagyon érdekes, hogy az őszi vonulási időszakban, sőt, inkább úgy mondom, a nyár második felétől én negyedik emeleti panellakásban, Dombóvár belvárosában nőttem fel, most is ott lakom, és emlékszem gyerekkoromból, és most is, amióta 5 éve otthon élek, hallottam, ilyen augusztus második felétől éjszakánként a fűrjek ott szoktak dzsemborizni a lapos tetőkön. De volt, emlékszem arra, hogy anyukám fölébredt én augusztusban, tudom, 30-40 éve ezelőtt, és jött, látta, hogy én is fölébredtem, hogy mi ez, fiam, a fűrjek hajtották egymást, elképesztő hangos, de én fűrjet kézben láttam, ugye a Szenegálban, amikor gyűrűztük, vagy Budapesten a naplástavi gyűrűzőtáborban. Amikor vadon láttam, az Egyiptomban volt, amikor pacsirtákat kutattam a nyugati, a líbiai sivatagban. Ez a földközi tengertől egy olyan 15 kilométerre beljebb volt a kutatási terület, és valahogy lenéztem, és a lábamtól 10 centire a sívó égett agyak talajon, ott pihent egy fűrj. Ugye azt csinálják, hogy inkább nem mozdul meg, tehát nyilván a déli afrikai területekről tartott Európa felé, de egyébként nem találkozunk vele. Tehát egy olyan madár, ami álcázó tollazatot visel, nagyon bújik és nagyon rejtett takarásban, azt nem fogjuk látni.
Olyan jó pofa, mert úgy néz ki, amikor így behúzza a nyakát és így leül, akkor pont olyan, mint egy gömbölyű kis barna labda.
Igen, elég termetes ez azért, de ilyen teniszlabdán nem tűnik nagyobbnak, és nagyon pici, ilyen klasszikus tyúkszerű csőre van, és ahogy szalad ilyen tipegve, és ugye még izgalmasabb, amikor ugye vezetgeti a fészek hagyó csibéit, amiből lett 8-10 is, az meg akkorák kezdetben, mint egy üveggolyó, aztán mint egy pingponglabda, és úgy szaladnak, gurulnak utána ezek a kis tollas fiatalok.
Na most Bocs Zoli, azt mondod, hogy Afrikába vonul, ez a tyúkszerű kis dagi kis madár nem nagyon jól tud repülni, gondolom, hogy tud.
Hát erőből nyomja, ugye egy, azért is ilyen kis zsufa, ilyen kerekded, mert ugye nagyon erősek a mellizmei, és egyszerűen hihetetlen. Tehát ő erőből repül, tehát amikor látunk egy fecskét, nem érezzük rajta az erőlködést. Na, a fűri az ilyen erőből repülő, tehát ő minden egyes száncsapásért megküzd.
Azt is olvastam róla, hogy vonulás közben is sokat a földön futva szalad, rövideket repül.
Igen, tehát mind a költési időszakban, mind a vonulás közben, mind a telelő területen, tehát amikor leszáll a talajra aludni, táplálkozni, akkor ha csak lehet, nem repül. Ő inkább abban bízik, hogy az álcázó mintázata miatt. Inkább, hogyha jön a veszély, akkor lekushad, illetve szalad, és ezért próbál mindig olyan növényzet takarásában maradni, ahol ez működik. Ugye a mezőgazdaságban ugye azért mondjuk azt, hogy a természetkímélő agráriumnak az egyik legfontosabb megoldása az, hogy nem klasszikus módon csigavonalban kívülről befelé haladva kaszálnak, meg aratnak, mert akkor a végén ott marad egy folt, és az összes állat beleérve a fűrjeket, őzeket ott maradnak, és ott kaszálja el a gép. Hogyha oda-vissza halad a gép, különösen vadriasztólánccal, akkor ugye az állatok, őzek, vaddisznó, fűrj, az mindig a növényzet takarásába marad. Hogyha oda-vissza halad a gép, akkor mindig el tudnak húzódni, és így nem kaszálják el őket. Egyébként ugye a fűrnek van egy nagyon érdekes vonatkozása, a világon nagyon kevés mérgező madár van. Nincs egyik se olyan, ami aktívan mérgez, tehát mondjuk, hogy mérget választ ki, és akkor harapással, karmolással, nem, hanem ahogyha elfogyasztják. A fűri ezek közé tartozik, különösen még amikor vadászható volt Európában, Magyarországon is, akkor ezt tisztába kellett lenni, de különösen például az ókorban. Ugye az egyik fő vonulási útvonal, amivel nem repül nagyon jól, ezért megpróbál az úgynevezett köves gázlókon átkelni a földközi tengeren. Ez azt jelenti, hogy az olasz csizma adja magát, lemegy egészen Szicíliáig, onnan átugrik Máltára, tehát nem kell végtelen tenger fölött repülni, van alternatíva. Ezeket hívjuk, ezeket a szárazföldi pontokat köves gázolnak. És ugye az olaszok meg legendásak, jó madárvadászok, és például a római birodalomban, ugye a vonulási időszakban vegyesevő, tehát rovarokat és magokat is fogyaszt, de felnőttek inkább magokat, a fiatalok eleinte inkább rovarokat, és a vonulási időszakban fogyaszt olyan növényeket, mint például a hunyorfélék, a bürök, vagy a tarlóvirág, aminek olyan mérgező alkaloidái vannak, amit az ilyen állatok a szervezetükben fel tudnak halmozni. A római birodalomban éppen a polgárok védelme érdekében például volt szabályozás arra, hogy hány fűrjet lehet megenni. Tehát, hogy megpróbálta a római jog az állampolgárokat saját maguktól megvédeni, ugye a római jog az legendás, de látszik, hogy már akkor is azzal foglalkozott, hogy bizony az embert sokszor saját magától kell megvédeni. Tényleg nem sok van, Európában nincs is, a környezetünkben talán egy van Afrikában a tüskés szárnyú lúd, de mindenki ismeri a nyílméregbékákat. Ezek az állatok általában úgy válnak mérgezővé, mint például a nyílméregbéka, hogy ott például a hangyafogyasztás, rovarfogyasztás, és a rovarokban, főleg a hangyákban lévő méreganyag összetevőket állítja elő saját méregét. Tehát a fűrj ebben is nagyon különleges, egy mérgező madárfaj, de minket ugye nem fenyeget, mert ahogy említettem, 54 óta tilossá vadászni.